Kegyelem legyen nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és megváltónktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelése készülve fennállva a 329. dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Keresztség sákramentumát megváltunk az Úr Jézus Krisztus szerzette és rendelte. A szereztetési igéket olvasom a Máté evangélium a 28. fejezetének utolsó verseiből. Jézus Krisztus mondja, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Mielőtt ennek a parancsnak engedelmeskedve a kislányt megkeresztelnénk, előtte még két kérdést intézek hozzátok, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a Magyarországi Református Anyaszent Egyháznak. Ha így van, felejétek együtt, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy úgy nevelitek őt, illetve engeditek nevelni őt a Református Egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tehessen vallást a konfirmáció alkalmával, Isten és a gyülekezet színe előtt. Ha így van, felejétek együtt, ígérjük. Most a gyülekezettel együtt tegyünk vallást a mi keresztény hitünkről, mondjuk el együtt fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan részen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el és imádkozzunk. Istenünk, jó atyánk, aki tökéletes szeretet vagy, szeretetből teremtesz mindent és mindenkit, azért csodálatos, azért reád mutató minden teremtményed. Köszönjük, hogy ezt a kicsi leányt is a te tökéletes szereteted alkotta egyetlen egynek. Te gondoltad el először az ő életét. Te rejtettél el benne titkokat, majdan kibomló csodákat. A te drága alkotásod ő. És köszönjük azt is, Urunk, hogy nem csak elindítottad őt a földi élet útján, hanem gondoskodó szeretettel, hűséges hatalommal kíséred őt mindenkor, élete minden pillanatában. És köszönjük azt is, Urunk, hogy nem csak néhány évtizednyi földi létre terjed ki a te gondoskodásod és hűséged. Köszönjük, hogy örök életet, örök üdvösséget készítettél mindenkinek, így a kicsi gyermeknek is. Köszönjük, hogy erről az üdvösségről, bűnbocsánatról beszél látható módon. Az a pár csepp víz, amely Krisztus Urunk Golgotán kihullott vérére utal. Véren jegyezted őt el magadnak, örök életre, üdvösségre. Urunk, imádkozunk szüleiért, kereszt szüleiért, családjáért. Ezt a fenséges titkot hadd értsék meg először ők. Először ők hadd higgyenek benned, hogy életük példája, szavuk hitvallása, cselekedeteik mind-mind reád mutassanak. Adj nekik erőt, hitet, bölcsességet megtartani azt, amit ígértek, hogy hitben nevelik fel gyermeküket. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus nevében az ő érdeméért kérhetjük mindezt, hogy áld meg a gyermeket most, élete minden napján, mindörökké. Amen. A sapkát tessék levenni róla. Jó, és karra kéne fektetni. Jó, erre a karjára lehet. Azaz. Picit jöjjön közelebb. Melinda, Leticia, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon néked békességet, ami Urunkért, a Krisztus Jézusért. Amen. Tessenek helyet foglalni. A gyülekezet foglaljon helyet, és keressük meg a 264. számú dicséretünket, annak az első három versét énekeljük. A 264. dicséretünk így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Istennek igéjét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. részéből olvasom a válogatott igeverseket, mivel ez hosszú igeszakasz, kivételesen ülve figyelemmel hallgassuk az Isten igéjét. Midőn pedig elvégeztetett, hogy mi Itáliába hajózzunk, átadák, mint Pált, mint néme egyéb foglyokat egy Julius nevű századosnak a császári seregből. Mivel pedig sok idő múlt el, és a hajózás már veszedelmes vala, mivel hogy a bőjt is elmúlt immár, inti vala Pál őket ezt mondván nékik. Férfiak, látom, hogy nem csak a tehernek és a hajónak, hanem a mi életünknek is bántódásával és nagy kárával fog történni e hajózás. De a százados inkább hisz vala a kormánymesternek és a hajó tulajdonosnak, hogy nem annak, amit Pál mond vala. Mivel pedig az a kikötő telelésre nem volt alkalmas, a többség azt határozza, hogy hajózzanak el onnan is, ha valami módon eljutván Főnixbe, Kréta kikötőjébe, mely délnyugat és északnyugat felé néz, kitelelhetnének. Mivel pedig déli szél kezdett lassan fúni, azt gondolván, hogy feltett szándékuknak uraivá lettek, elindulván közelebb hajózának el Kréta mellett. Mikor pedig a szélvésztől nagyon hányattatánk, másnap a hajó terheit kihányánk. És harmadnap tulajdon kezeinkkel hányánk ki a hajó felszereléseit, mikor pedig több napon át sem nap, sem csillagok nem látszottak, és nem kis vihar szorongatott, továbbra minden reménység elvétetett életben maradásunk felől, mikor pedig hosszan volt már az étlenség, akkor Pál felállván ő közöttük monda, jól lehet, szükséges lett volna, ó férfiak, hogy engedelmeskedvén nékem ne indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna el bajt és e kárt. Mindazonáltal most arra nézve is intlek benneteket, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vészel közületek, hanem csak a hajó. Mert ez éjjel mellém áll egy angyala az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok is, ezt mondván. Ne félj, Pál, a császár elé kell néked állanod, és imi az Isten ajándékba adta néked mindazokat, akik te veled hajóznak. Annak okáért jó reménységben legyetek, férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. Egy szigetre kell pedig nekünk kivetődnünk. Azért intelek benneteket, hogy egyetek, mert ez a ti javatokra szolgál, mert közületek senkinek nem esik le egy hajaszála sem a fejéről. Mikor pedig ezeket mondá és kenyeret vőnk kezébe, hálákat oda Istennek mindnyájok előtt, és megtörvén kezde enni. Felbátorodván pedig mindnyájan szintén vevének magukhoz táplálékot. Valának pedig a hajóban lélekszám szerint összesen 276-an. A vitézeknek pedig az lőn a tanácsa, hogy a foglyokat vágják le, hogy senki el ne szaladhasson, minek utána kiúszott. De a százados, meg akarván tartani Pált, eltiltá őket a szándéktól, és megparancsolá, hogy akik úszni tudnak, először azok szögdössenek a tengerbe, és meneküljenek ki a szárazföldre, a többiek pedig kik deszkákon, kik a hajó egyéb darabjaim, és lőn, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. Isten megszólító igéjére értek válaszkép, csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket, és könyörögjünk, imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, tudjuk, hogy minden jó és tökéletes adomány onnan te tőled föntről száll alá. Szeretnénk így látni az életünket, így megköszönni azokat a javakat, amelyekkel ellátsz bennünket. Így hozzuk eléd hálánkat erőnkért, egészségünkért, családunkért, társunkért, gyermekeinkért, unokáinkért. Köszönjük neked szüleinket. Szeretnénk mindenünkre, amink van, úgy nézni, hogy tőled van, és az ajándék. Nem azért kaptuk, mert mi jobbak vagy különbek lennénk, mint más, hanem azért, mert szeretsz bennünket. De hozzuk eléd a mi hiányainkat is, fájdalmainkat, testi-lelki betegségeinket. Hozzuk eléd a gyászt, a veszteség és a vereség érzéseit. Szeretnénk ezeket is úgy látni, mint amiket te engedtél a mi életünkbe. Szeretnénk elfogadni, megérteni a szenvedés célját. Drága Urunk, elmondjuk neked, hogy mi gyakran az okát keressük és kutatjuk. Segíts nekünk, kérünk, hogy a célját keressük. Hiszen talán éppen az a cél, hogy rád találhassunk, hogy átéljük a gyógyító szereted munkát, csodáját. Talán az, hogy bűnbánatra jussunk, hogy hozzád menjünk végre, mint fiak, akik távoli tékozló útról jönnek. Segíts meg minket, édesatyánk, hogy többet megérthessünk a te országodnak titkaiból, amiről Jézus beszélt egész életében. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne csak értsük, de minél többet meg is tudjunk élni belőle. Hadd legyen ilyen rád figyelő, megértési alkalom ez a mai úrnapi istentisztelet is. Ezért hívunk, várunk, jöjj Szentlélek Isten közénk, és szólj. Amen. Az igehirdetésre készülve keressük ki így fennállva 171. számú dicséretünket, és énekeljük el. 171. számú énekünk így kezdődik: megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Az igehirdetés alapigéjét olvasom Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt leveléből, annak a 8. részéből, a 31. verset. Itt ez áll. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Foglaljunk helyet. Felolvasott igénkben arról hallunk, hogy Pál apostolt fogolyként viszik Rómába. Az út hosszú, többször kell hajót váltani, megállnak kikötőkben, és erről az apostolról mi jól tudjuk, hogy ismerte a korabeli utazási viszonyokat. Mindannyian tudjátok, akik ide jártok, igét olvastok, hogy végig utazta Istennek ez a szolgája az egész életét. Gyakorlatilag az egész élete utazásokból állt, gyülekezeteket alapított, ment egyiktől a másikig. Pál apostol pontosan tudta, ismerte az utazási viszonyokat. Valahol leírja róla a Szentírás, hogy háromszor szenvedett hajótörést. Éppen ezért a szép kikötőnek nevezett kikötőbe, mikor megállnak a hajójukkal, azt tanácsolja a többieknek, hogy innen már ne menjenek tovább, hanem teleljenek ki ott. Azonban azt olvassuk, hogy a hajó kormányosa, a tengert ismerő, tengerjáró szakember, a többség, a szakemberek, a hajó tulajdonos azt mondják, menjenek tovább. És az igénybe egyből itt áll az első üzenet, kedves testvérek, hogy nem mindig a többségnek van igaza. Nem mindig a többségnél van az igazság. Ha a világ alakulására gondolunk, sokszor eszünkbe juthat ez. Népeknek a döntései, egy-egy a saját egész történelmükre kiható nagy döntések, mennyi ilyen rossz döntést hoztak népek. De gondolhatunk a sajátunkra is, parlamenti választásokra, vagy éppen december 5-ére, nem mindig a többségnél van az igazság. De gondoljatok a Szentírásra. Nem a többség ordította, hogy Barabás éljen, Krisztus pedig feszítsék meg? Itt is ez történik. Pál apostol gyakorlatilag egyedül marad a véleményével. De a minőség áll szembe a mennyiséggel. Mert Pál apostol hordoz egy másfajta lelkiséget. Még jobban mondva, Pál apostolt hordozza egy másfajta lélek, a Szentlélek. És vele is benne ezáltal a józanság és a bölcsesség lelke is. De nem hallgatnak rá. És azóta is, kedves testvérek, de sok baj van a világban, hogy ezt a szót, Isten gondolatát, szavát elhallgattatják, vagy nem hallgatnak rá. Egy másfajta gondolat, lelkiség és akarat lesz úrrá ilyenkor az emberem. És ahogy itt a történetben, úgy az életbe is bekövetkezik a vihar. Mert a viharok azok jönnek. Dobálja a hajót, és a múló napokkal fogyatkozni kezd a reménység. Így olvastam, több napon át sem nap, sem csillagok nem látszottak. Azt jelenti ez, hogy elvesztették a tájékozódási képességüket ott a hajón. Nem volt mihez igazítani az irányt. Sem nap, sem csillagok. Csak a szél és a vihar, ami dobálta azt a hajót. Elvesztették a tájékozódási képességüket. Úgy látom, hogy a mai világban és a hazánkban az emberek túlnyomó többsége is így él. Elvesztették a tájékozódási képességüket. Nincs origó, nincs eligazodási pont, nincs egy kiigazodási pont, ami alapján eldöntenék, hogy mi az, ami jó és mi az, ami rossz. Mi az, ami szép és mi az, ami rút. Mi jó és mi rossz, mi igaz és mi hamis. Keveredik az emberek fejébe és szívébe. És csak sodródnak, mint az a hajó ott a viharos Adrián. Élnek emberek egyik napról a másikra, hosszú távú célok nélkül. Hány ember él így? Csak itt mi nálunk, Magyarországon, egyik napról a másikra. Majd lesz valahogy. Mindig lesz valahogy. Mondják sokszor, és hoznak az életükre, családjukra, hivatásukra, párválasztásukra nézve beláthatatlanul rossz döntéseket. Egyszer egy fiatalasszony elrontott házasságok után mondta, hát így alakult, nekem ezt adta az élet, ezt hozta a sors. Vajon igaz? Vajon így van ez? Így van ez? Nem azért történnek rossz dolgok az életünkben, mert azt hisszük, hogy meg tudjuk őket oldani csupán magunktól? A magam gondolata által, a magam ereje által, a magam tudása által. Aztán válás lesz, családi poklok, elárvult gyermekek, alkoholista szülők, lezüllött élet és tragédiák. Emelkednek aztán a haragvók ezek az égre. Nem szeret az Isten, játszik velem az Isten. Testvérek, valakik elvették a kezünkből ezt a kiigazodási pontot. Az origót, aki segít eldönteni, hogy mi lesz jó és mi lesz rossz az életben, és az én személyes életemben is. Valahogy úgy tűnik, hogy kilopták az embereket a templomokból, a gyermekeket a hittanóráról. Az emberek kezéből kivették a Bibliát, és nem adtak helyette semmit. Illetve azt tanítják, hogy te magad vagy a kiigazodási pont. Ember, felnőtt korba értél, dönts. megvan hozzá a bölcsességed. A nagykorú ember korszakát éljük. Aztán hozzuk a rosszabbnál rosszabb döntéseket. Az emberek szívét és fejét ezzel tömik, az agyát pedig ezzel mossák, magad is meg tudod oldani az életedet. Tudsz jó döntéseket hozni, tudsz áról bére jutni, lelki origó nélkül is. Hol tartunk? Mi ebből az igaz? Nézzük meg a híradót. Csak kapcsoljuk be az esti híreket, hogy az ember önmagába, Istentől elszakadva mire képes. A hírek túlnyomó része másról sem beszél, mint hogy hányan haltak meg, hányan váltak erőszak áldozatává, hányan lettek földön futóvá. Mert majd mi tudjuk, merre kell vinni az életünk hajóját. A testvérek, a viharok jönnek, és mindig a viharokba derül ki az, hogy én ki vagyok, és milyen vagyok. Ki vagyok, milyen vagyok, és hogy kié vagyok. Pál apostol is ott kellett, hogy kiderüljön. Amikor a hajó fölött eltűnt a fényforrás, eltűntek a tájékozódási pontok, a nap és a csillagok, akkor különös dolog történt ott a viharos Adrián. Megjelent a hajóban a fény, egy tiszta hang, az Isten gondolata. Igen, mert bár eltűnt kívül a fény, Isten gondoskodott, hogy a hajóban legyen bent valaki. Jézus ezt így mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Ti vagytok. Pál apostollal megjelenik egy új gondolat. Pál apostol maga egy fényforrás lesz ott a hajóban, és rajta keresztül, abban a lélekvesztőben megszólal a reménység és az élet igéje. Pál apostollal szólal meg. Ekkor már nem lehet nem odafigyelni erre az emberre. Ekkor már oda kell rá figyelni. Ki ez a korosodó férfi? Egy fogoly. Egy utas a 276 közül. Mégis valahogy nagyon más, mint a többiek. Bár talán ő is egy halálra ítélt, akit fogolyként visznek Rómába kihallgatni. Ő is be van zárva a hajóba. Ő is a vihar fogja. És hányszor láttuk még ilyen hasonló helyzetbe ezt a Pált? Lehetett a kezén bilincs, kihallgatásokkor. Lehetett rab. Állhatott így a zsidó nagy tanács előtt, Agrippa előtt, vagy a pogány Festus és Félix helytartók előtt. Sínylődhetett vizes börtöngödrök mélyén, lánccal összekötve a mellette lévő őrrel. Lehetett így Filippiben vagy Rómában. Ez az ember mindvégig szabad ember volt, mert Krisztus fogja volt, és senki másé. Ez a Pál apostol Krisztus fogja, és minden helyzetben szabad ember. Akár mit tesznek vele, akár hova viszik. Pál azt mondja magáról, hogy megtanult bővölködni és szűkölködni. Tud szabadon élni és börtönben, örömben és bánatban. Belül szabad ember, és ezért szabad ember akkor is, amikor bilincs van a kezén. És ezért lesz a reménység embere. Azoknak a számára, akik vele egy hajóba, egy bárkába utaznak. És ilyenkor az Isten embere a kilátástalan élethelyzetbe előáll. Előre lép, és beszélni kezd. Szemléletesen írja le a Szentírás, hogy emberileg szólva nincs esély, nincs remény, a helyzet kilátástalan. Csak hogy az apostol nem az emberekre néz, nem is csupán a lehetetlen szituációra, hanem följebb néz. És ezért az egész helyzetet magasabbról látja. Magasabb perspektívából látja az egészet. És bizonyságot tesz. Ebben a férfiban rend van. Tudja, hogy támaszkodhat a kijelentésre, mert a kijelentésben maga Isten van jelent. A kijelentő Isten. És tudja, hogy ez az Isten az ő Istene, hatalmas, aki képes megmenteni az embert. Tudja, hogy Jézus hogyan csendesítette le a vihart. Tudja és hiszi, hogy Isten a viharos tengernek is az ura. A természet erői ugyanúgy nem állhatnak ellene neki, mint az emberi gyűlölködés, betegség, hitetlenség vagy bűn. Mert Krisztus legyőzte ezeket. És Pál hordozza a szívébe ezt a Krisztust. Illetve Krisztus hordozza ezt a törékeny emberi testet, Pált. Pál apostolban ott él ez a Krisztus, és nem akarja és nem tudja elhallgattatni. Ő tudja minden értelemben, hogy honnan jött és hova megy, benne rend van. Ő tudja, hogy neki most Rómába kell mennie, és nem veszhet el. Mert az Isten angyal odaállt elé, és elmondta, hogy oda fogsz jutni. Éppen ezért Pál nem fél, és éppen ezért lesz ő mind a 276 ember számára a reménység embere. A bajban világos, konkrét utat mutat. Kicsoda? Egy a foglyok közül. A fogoly, de szabad Pál. Kedves testvérek, mi magunk is foglyok vagyunk. Mindannyian. A születésünk pillanatától mind foglyok vagyunk. Mások döntéseinek foglyai, hogy nem mehetünk akkor és oda, ahova és amikor szeretnénk. Fogja vagyunk az időnek, amiből mindig kevés van, mert futunk és mégis elkésünk. A munkánké, hogy föl kell kelni és tenni kell. A testi elmúlásunk tudatának is fogjai vagyunk. Tudjuk, hogy egyszer itt lejár az idő. Valaki a betegségnek a fogja, valaki a társtalanságé, a magányé, valakit a szeretet éhsége kötöz, a szeretet éhségének fogja. Mások emberi, elrontott emberi kapcsolataiknak, megint mások szenvedélyek, régóta hordozott bűnök fogjai. Testvérek, Ádám és Éva óta mindannyian fogolyként vagyunk itt ebben a világban. Ebben az értelemben nincs köztünk különbség. A kérdés viszont az, hogy belülről szabad emberek vagyunk-e? Hogy a lelkünk szabad-e mindeközben? Mert ha igen, akkor van remény. Akkor akár merre fut, akár milyen zátonyok közt vezet a hajó, én leszek áldásul azok számára, akikkel Isten egy hajóba rendelt. A családomé, a társamé, az édesapám, az édesanyám számára, a gyerekeim számára, és én mondom nekik, hogy ne félj, én leszek a reménység embere. És testvérek, ez különösen a bajban derül ki. Ahogy Pálról is, hogy ki és kié. Emlékezzetek Jóbra, amikor elveszíti mindenét, nem a saját bűne miatt, akkor a felesége azt mondja, hogy átkozd meg Istent és hallj meg. Azaz, légy öngyilkos, dobd el az életed, de átkozd meg előtte az Istent. A bajban kiderül, hogy ő ki és kié. És Jobbról is kiderül, az Úrtól kaptam, az Úr most elvette. Legyen érte áldott az Úr neve. Mind a kettőjükről kiderül a bajban, hogy kik és kiéi. Hadd kérdezem most tőled, te kinek a számára vagy a reménység embere? Ilyen belső szabadságra jutott Krisztus fogoly. Te kinek a számára lettél áldássá, ahogy Pál a vele egyhajóba utazók számára áldássá lett. Kire nézhetsz úgy, és ki nézhet te rád úgy, hogy áldássá lettél a számára? Merre halad a családod hajója? Nem kellene oda bele egy ilyen áldott Isten ember? Aki a reménység embere? Aki azt tudja mondani a másiknak, hogy ne félj? És gondolj vissza rá, hogy mi mindent kellett kidobnod az életed hajójából egy-egy rossz döntés miatt. Ahogy a tengerészek a rossz döntésük miatt kénytelenek kidobálni mindent, végül a hajót is elveszítik. Mi mindent dobáltunk ki az életünk hajójából egy-egy rossz döntés miatt. Mi veszett kárba? Mit áldoztunk oda az ifjúságunkból, az egészségünkből, a tisztaságunkból, csak hogy el ne süllyedjen az életem hajója. Testvérek, nekünk lehet másképp is, de ehhez belső szabadságra kell jutnunk, és az Úr Jézus segít ebben. A neve is ezt jelenti, szabadító. És lehet, hogy az életünk hajója akkor is viharba kerül, sőt, lehet, hogy akkor is zátonyra szalad, mégis másképp leszek benne. Mégis máshogy fogom átélni, mert én magam leszek benne másképp. Testvérek, Pál apostolnak van egy nagy titka, hogy engedelmes szolga. Ezért lesz áldás és oltalom a környezete számára. Egyszerűen azon az úton jár, amire Isten hívja. Az engedetlen szolga meg veszedelmet hoz a vele egy hajóban utazókra. Gondoljatok csak Jónásra. Tudja, merre lenne a helyes irány. Arról a hajóra száll fel, ami a másik irányba visz. Mi történik az egyik hajóban, és mi történik a másikban? Milyen furcsa helyzet az, amikor az Isten emberét a pogányok keltegetik, hogy mi lel téged, te nagy alvó. Nem látod, hogy mi történik körülöttünk? El fogunk veszni. Te alszol? Ó, de furcsa, amikor a pogány világ imádkozik, az Isten embere pedig alszik a hajóban. Miért is? Mert ő az engedetlenség hajójába úszik, és ezért majdnem elvesznek a vele egy hajóban lévők. Mi történik a másik hajóban, ahol Pál van? Megmenekülnek. Miért? Mert ő pedig engedelmes úton járó ember. Mi vagyok én a körülöttem élők számára? Az engedelmes ember lesz áldott ember a környezetének is, és így boldog ember. Mert azt teszi, ami Isten szerint a legjobb neki, és így a környezetének is. Tudjátok, az a csodálatos, hogy Isten tudja, hogy mi nagyon sokszor rosszul döntünk. És a döntéseinknek nagyon sokszor meg kell innunk a keserű levét. Sokszor a rossz döntéseink, az engedetlenségeink ellenére is tudja Isten jó irányba terelni a dolgokat. Figyeljétek csak, mikor a hajó veszni látszik, mikor elveszítik a tájékozódási képességüket, mikor már a legjobb hajós tudománya is csődbe jut, a hajó szakadozik, aztán elkezd süllyedni, mégis merre megy? A part felé sodródik. Testvérek, ez a mégis a kegyelem. A rossz döntésük ellenére is a hajó, minden remény, kilátás ellenére is a hajó most is jó irányba sodródik. Ez a mégis a kegyelem. Amire nincs magyarázat, csak ennyi, hogy az Isten szeret. Csak tudjátok, az nem mindegy, hogy közben mennyi mindent kell kidobni a hajóból. Hogy mennyi mindent kell ezért odaáldoznunk. Mert hogy Isten a számomra kijelölt utat végigjáratja velem, ez egészen biztos. A kérdés, hogy mennyi idő, mire megalázom magamat az ő keze alatt. Mi mindent kell elvesztenem az úton. Befejezem azzal, hogy a szemeteket odaemelem hajósokra és Pálra. Nézzétek, mit olvasunk hajósokról, akik nem Isten gyermekei, hogy féltek. Megbénulva ültek, sodortatva az árral reménytelenül. Bár volt ételük, enni se tudtak. Az életfunkciók is leállnak, mert a félelem lefékezi és megkötözi őket. Testvérek, a félelemnek ez a természete, hogy lebénítja az embert. Ez az ördög akarata. Csak félj!
Nehogy elhit, hogy van remény abban, amiben szenvedsz. Nehogy elhit, hogy van kiút. Nehogy elhit, hogy van remény, hogy van megoldás, hogy van talpraállás a te életedre nézve. El ne hidd. A félelem így megköti az embert. Ez a sátán munkája. Mit csinál Isten? Egy szolgáján keresztül reményt ad, és megsokszorozza az erőt. Kimozdít abból, ami fog. Leszedi az emberekről a köteléket. Kioldoz a bűnből, a lelkiismeret furdalásból. Aktivizál. Ez meg az Isten munkája. Félsz vagy remélsz? Félsz vagy remélsz? Félsz vagy hiszel? Kire nézel, mire nézel? Csupán emberekre, csupán az egyébként nagyon nehéz életszituációra, amiben benne élsz, vagy magasabbra is tudsz nézni. Ne félj, hangzik most az evangélium. Ne félj. Befejezem azzal, nem tudjuk, mit hoz a holnap, és jól van ez így. Nem tudjuk, hogy a családunk, egyéni életünk milyen vizekre fut ki, és milyen viharokba szalad. A kérdés az, hogy én hogy leszek a hajóban mindezek közepette. Szabad emberként, Krisztus fogolyként, vagy úgy, mint azok a tengerészek. Mint a hajósok, vagy mint Pál. Ma arra buzdít Isten, hogy fölfele néz, belső szabadságra igyekez, nézd a kijelentő Istent, és ne félj. Mert ha Isten veled, kicsoda ellened. Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy közösségeket teremtesz a mi számunkra, olyan életközösségeket, bárkákat, amiben mi ott lehetünk, a reménység embereként, akik azt mondhatjuk a velünk egy irányba utazóknak, hogy ne félj. Ne félj, mert van remény. Ne félj, mert van holnap, mert van kilátás, mert van talpraállás, van remény. Van boldogabb, szebb és tisztább jövő. Van bűnök fölötti győzelem, mert Krisztus ezt elhozta nekünk. Szeretnénk mi lenni? Az az ember, aki ezt tudja mondani a körülöttük élőknek. Segíts, hogy azzá legyünk. Ilyen talán nagyon sok szempontból külsőleg kötött, fogott emberek, de belül szabad emberekként kimondhassuk ezeket a mondatokat. Hogy azok, akik velünk egy bárkában utaznak, el ne vesszenek, a családunk, akiket szeretünk, a testvéreink, a szüleink, a gyermekeink, el ne vesszenek. Köszönjük, hogy felelősséget adsz ezzel számunkra, Úr Jézus. Munkát adsz és felelősséget, hogy mi legyünk a reménység embereivé a másik számára. Ne haragudj, hogyha olyan sokszor csak a saját lelki sebeinket nyalogatjuk, hogyha olyan sokszor panaszra nyílik a szánk, és éppen ezek miatt eközben nem vagyunk használhatók a te számodra, mert azt várjuk, hogy mellénk lépjenek oda, minket vegyenek észre, és mi magunk ezt nem tesszük meg. Mi magunk nem leszünk a reménység embereivé mások számára. Nyitogasd a szemünket, a szívünket, hogy minél többet megértsünk a te országodnak a titkaiból. Köszönjük, hogy ma is szóltál és tanítottál. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te ott vagy a mi hajónkban, és ezért nem süllyedhet el, nem veszhet el. Sietjük, hogy ma is itt voltál a te lelked által. Te szóltál mi hozzánk. Légy ezért áldott tudunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva és tapasztalva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk Isten áldását. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyeinket, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat mondom el. Hétfőn este 6:30 órai kezdettel lesz a fiatal felnőttek órája. Kedden 10 órától asszonyóra, szerdán 7:30-tól énekkori próba, csütörtökön délelőtt 10 órától bibliaóra, este 6 órától a kisifi, péntek este 6 órától a nagyifi tartja bibliaóráját. Vasárnap 10 órától istentiszteletet tartunk, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet és gyermekmegőrzést is vállalunk. 11:30-kor kezdődik az énekkori próba. Hirdetem a testvéreknek, hogy Takaró Tamás esperes úrma Kelenföldön prédikál, majd kanonika vizitációt tart. Gyászoló testvérek érkeztek közénk. Az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Kulman Gyulánét, aki 65, és Richtarek Károlynét, aki 85 esztendőt élhetett. Isten adjon vigasztalódást a közénk érkezett hátramaradottaknak. Jézus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Keressük ki záró énekünket, ez a 338. számú dicséret. 338. számú énekünket énekeljük mind a 4 versével. A 338. számú dicséret első verse így kezdődik. Lelki próbáimban Jézus, légy velem.